1997. november 2-a, vasárnap délelőtt.
Szeretném, halljátok Istennek igéjét, az evangélium szavát, amelyet most a Márk írása szerint evangéliumból olvasok. A 10. fejezet 17. és következő verseit olvasunk. Amikor Jézus útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: Egy valami hiányzik még belőled. Menj el, add el, amit van, és oszd szét a szegények között. Akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrőkönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Isten áldja meg. Örökkévaló Isten, mennyei édesatyánk, nagy hálaadással köszönjük néked ezt a napot, ezt az órát, a gyülekezetet, ezt a testvéri együttlétet. Köszönjük, édesatyánk, hogy szeretsz minket. Megvalljuk neked, hogy nem érdemeljük, hogy szeress. Sokszor szóltál már, és nem engedelmeskedtünk. Megszomorítottunk téged. Köszönjük, hogy mindezekkel együtt mégis szeretsz minket. Ebben bízunk, hogy szeretsz, és most is itt vagy, itt leszel közöttünk, és megáldasz minket. Olyan nagy áldás, édesatyánk, a Biblia. A Bibliában a te igéd, az élő ige, a megtestesült ige, Jézus Krisztus. Urunk Jézus Krisztus, várjuk most a te szavadat, a te szavadnak üzenetét. Szenteld meg a mi együttlétünket. Urunk Jézus Krisztus, add közénk a te szent lelkedet, és áld meg mindnyájunkat, kicsiket, nagyokat, fiatalokat, öregeket, mindnyájunkat egyaránt. Amen. Szeretném, halljátok Isten igéjét, az evangélium szavát, amelyet most az imént olvasott részből olvasok, tehát a Márk írása szerinti evangélium 10. fejezetéből most olvasom ismét a 26. és 27. verset. Ők még jobban megrőkönyödtek, és ezt kérdezgették egymástól: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Kedves testvérek, ebből a nagyon ismert történetből kiemelek néhány részletet, és azokhoz fűzöm a magyarázatot. Mindjárt ennél a különös kis jelenetnél álljunk meg. Jó mester, mondja talán hizelegve, talán őszintén, komolyan ez a gazdag ifjú, jó mester, és Jézus nagyon keményen visszautasítja, senki se jó. Nincs ember, aki megérdemelne ezt a szót, hogy jó. Egyedül Isten jó. Itt álljunk meg egy kicsit, és gondolkozzunk el azon, hogy tudnánk így gondolkozni, hogy emberek között senki sem jó, Isten viszont nagyon jó. Ebben a kiélezett gondolkodásban tudnánk-e járni ebben a világban. Én se vagyok jó, a másik se, apám se, anyám se, gyerekem se, papom se, senki se jó. Az Isten viszont nagyon jó. Ehhez fűzöm azt a gondolatot, hogy amikor ezt mondotta Jézus, akkor ő már teljesen bizonyos volt felőle, hogy ő vértanú halált fog halni. Én azt hiszem, hogy már a kezdetén a pusztai böjtölése idején ő megértette, hogy ha azon az úton megy, amit Isten kijelölt számára, abból halál lesz, erőszakos halál. És így kezdte a szolgáltat, és mag maradt benne ez a bizonyosság, újra meg újra említette, az evangélista is följegyzi, egyre tisztábban, világosabban jelezte a mit sem sejtő, értetlen tanítványok körében, hogy igen, az út vége a kereszt. Most ezek után mondjuk el ismét, azt mondja Jézus, senki sem jó, hanem csak egyedül az Isten. Az Isten jó. Az az Isten, aki engem a kereszthez vezet, és ott nézi, engedi, hogy engem csúfosan, szégyenletesen megöljenek, az az Isten jó. Az Isten jó, csak az Isten jó, ő viszont nagyon jó. Kérdezem, hogy élünk ebben a gondolatvilágban, és most éppen idehozom ezt a ünnepi eseményt, napot, hogy most halottak napja van. Ezrek, tízezrek, milliók mennek a temetőkbe, és emlékeznek valakire, akinek a teste, pora ott van a temetőben. Igent mondottunk Istennek arra a szavára, amivel elszólította azt, akit aztán most megtisztelünk virágokkal, emlékezéssel. Jó az Isten. Megbékéltünk azzal, hogy jól cselekedett Isten, amikor az a szerettünk, akit szeretünk, akire emlékezünk, elvitte idő előtt. Általában idő előtt megy el mindenki, mert a halálnak nincs ideje, csak idő előtt lehet elmenni mindenki számára, még egy kicsit. És pláne, hogyha valakink, gyerekünk, feleségünk, családunk hirtelen a halál elé kerül, akkor még senki sem jó, csak az Isten, az az Isten, aki viszi a halálba az ő teremtményeit. Nemrég jártam a farkasréti temetőben, nem is lelkészként, hanem civilként valaki neki ott, hogy nézzünk körül, ott az ő sírja körül. Jó régen, több mint 10 éve halt meg váratlan, hirtelen halálra a 10 éves fia, és azóta nagyon szorgalmasan járja a temetőt, és mikor ott voltam, mondtam, sétáljunk egy kicsit a környéken. Hát ő már minden sírt, minden családot ismer ott a közelbe, és elmondta, hogy itt ezek autószerencsétlenségben haltak meg, 19-20 évesek voltak. Azokkal ilyen baleset történt, hogy külön a ifjúsági halálokat, mivel az övé is ifjúsági halál, hogy összegyűjtötte, és mesélte nekem részletesen. Senki sem jó, csak az Isten. Az Isten, aki 10 éveseket szólít el, 20 éveseket, és nem szólít el 60-70-80 éveseket. Szívünkben van békesség, van ámen, igen Uram, ámen, jó, te egyedül vagy jó, te tudsz egyedül mindent igazán, jó az Isten. Ez az asszony is, aki kivitt az ő fiának a sírjához, ennek is több mint 10 esztendő kellett ahhoz, hogy ki tudja mondani, hogy jó az Isten. Nehéz lecke volt, tízesztendőn át keserű volt, és környékezte a lázadás, a hitetlenség. És jó 10 év után, most már tudom a részleteket, most igazán 10 esztendős tanulás után kimondotta azt, hogy jó az Isten. Igaza volt, jó. Halottak napján ez legyen az első lecke számunkra. Kimondani azt, hogy jó az Isten, aki viszi egymás után a halálba családunk tagjait. Tragikusan, vagy érett fejjel. Itt, ahogy körülnézek a gyülekezetbe, szinte látom egy-egy családnak a tragédiáját. És hiszem azt, hogy a lecke mindenkinek az, hogy jó az Isten. Igaza volt, amikor elszólított. Aztán mi magunk is megöregszünk, és reánk is vár a behívó, és nem tudjuk, hogy milyen körülmények között kézbesítik a behívót. Betegség, rákbetegség, depressziós, keserű öregség, amikor még az eszünk talán nagyjából jól működik, ki tudjuk-e mondani előre, akármilyen módon kézbesítik a behívót, jó az Isten. Gyakorlatozzunk, jó az Isten. Előre adjunk bizalmat az Istennek, hogy Uram, úgy, ahogy neked jó, úgy vigyél el. De könyörülj a hitemen, hogy semmi meg ne rendítse azt a hitemet, hogy jó az Isten. Akár így, akár úgy, ilyen módon, olyan körülmények között visz haza, hazavisz, és jó az Isten. Aludtak napján ezt a koszorút, ezt a hitben szőtt koszorút tegyük oda lélekben a sírra. Jó az Isten, jó volt az Isten, legyen meg az Isten akarata. Igen, Uram, meghajolok a Te akaratod előtt. Senki sem jó, még magától is elhárítja Jézus ezt a megtisztelő szót. Az Isten jó, de ő jó, csak az Isten jó. A második gondolat, amikor ez a gazdag ifjú oda fut Jézushoz és kérdezi, hogy hát mit kell cselekedni, hogy örök életre jusson, akkor Jézus azt mondja, hát miért kérdezett tulajdonképpen? Hát tudod a parancsolatokat. És akkor maga Jézus mondja el a parancsolatokat, és nagyon tanulságos az, hogy mely parancsolatokat mond el, mit mond neki. Tudod a parancsolatokat. És akkor, hogyha elgondolkozunk rajta, kiderül, hogy az egész Tórából, az egy nagyon hatalmas gyűjtemény a Tóra, Isten kijelentéseinek a hatalmas gyűjtemény, az Ószövetség gyakorlatilag, legalábbis a Mózes 5 könyve. A Tóra az, amit a zsidók válaszoltak, ha kérték, hogy lehet örök életre jutni, hát úgy, hogy a Tórát csinálom. És hát Jézus is valami ilyesmit mond, csak ő konkretizálja, és azt mondja, hogy hát tudod a parancsolatokat, és akkor elmondja a második kőtáblát, még csak nem is az elsőt, hanem a másodikat. Ez nagyon elgondolkoztató. Nem azt mondja, hogy tudod a Tórát, csináld. Még csak nem is azt, hogy ismered a 10 parancsolatot, első kőtábla, második kőtábla. Nem, az első kőtábláról nem mond semmit, hanem a másodikat mondja. Ne ölj, ne lopj, tiszteld a fádat, anyádat. Vagyis, hogyha ezt összevonjuk, akkor azt lehet mondani, hogy legyél jó ember. Nem azt mondja, hogy legyél jó vallásos ember. Érdekes, a vallásos részeit nem említi Jézus. A Tórában van tudnéli kultusz, áldozat, van szombatnap, van tisztasági szabály, ünnepek, évi ünnepek, és ezek együttvéve a vallásosság. És a zsidó gondolat szerint ezeket együttvéve kell megtartani, ha valaki örök életre akar jutni. Az kevés, hogy kiveszek néhány parancsolatot. Az kevés. Tessék a szombatot megtartani, és böjtölni, és mindenféle szertartást megcsinálni, megcselekedni, mert az az Isten parancsolata. ha nem vennénk észre, itt egy csodálatos redukálás történik. Abból a gazdag vallásosságból redukálja Jézus a lényeget. Redukál a lényegre. A lényeg az, hogy legyél jó ember. Ne őj, ne lopj, ne paráználkodjál, tiszteld apádat, anyádat. Ez igazából egy mondatba sűríti, azt jelenti, hogy legyél jó ember. Az Isten jó, hát valami módon próbálj oda hangolódni az Istenre is. Ha az Isten olyan nagyon jó, egy kicsit legyél te is jó. Ha ezt jól végig gondoljuk, akkor ebben tulajdonképpen elég ingerlő, felingerlő dolgok vannak. Mögöttünk van most a reformáció ünnepe, csak egy gondolattal térek vissza oda. A reformációnak az egyik hatalmas új gondolata volt, hogy nem cselekedetekből, hanem hitből. Sola fide, egyedül hit által van az üdvösség. Aztán ha jól nyugodtan előítéletek meg dogmatika mentesen tanulmányozzuk a Bibliát, most nagyon különös dolgot mondok, de akkor abból az derül ki, hogy Pál apostol szerint nincs más út az üdvösségre, csak az, hogy hit által. Jézusnál lehetséges cselekedetek által üdvözülni. Ez borzasztó református teológusok számára ilyet kimondani. Tehát ismeritek a nagy példázatot, éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, menjetek be az én atyám házába, jöjjetek én atyám áldottai. Semmi szó nincs hitről, cselekedetekről van szó. Ebben a 400 évben, mennyi is? 480 esztendő, kerek 480 esztendővel ezelőtt szögezte ki Luther a tételeit. Ez a majd 500 esztendő, ez tele volt ilyen harccal, teológiai diskutál ide-oda. Hit által lehet üdvözülni, az nagyon biztos, úgy cselekedetek, az bizonytalan, csak a katolikusok hiszik. Hát itt úgy tűnik, ez a fiatal ember is azt kapta Jézus, a parancsolatokat cseleked, és akkor üdvözülsz. Hát persze jött a folytatás, hogy hát nem olyan egyszerű a parancsolatokat cselekedni, és pláne, hogyha Jézus rámutatott a fájó pontra, vallásoskodni, még akár apját, anyját tisztelni, meg nem lopni, nem gyilkolni, azt még csak lehet, de az, hogy ahol igazán meg volt kötve a vagyon, hogy azt is engedj el, és legyen szabad gyermeke az Istennek. Nem ment a dolog. De a gondolkodásban szokás manapság mondani, a gondolatjáték. Hát a gondolatjátékban el lehet képzelni, hogy eladja a vagyonát, csatlakozik Jézushoz, és azt mondja, Jézus, üdvösséged van. Na, ne menjünk bele most dogmatikai vitába, de az bizonyos, hogy a parancsolatokat emlegetvén Jézus nem a ritusra, nem a szertartásra, liturgiákra gondol, hanem az emberségre. Azt cselekszi a parancsolatokat, aki emberséges, aki ennek a jó Istennek emberséges gyermeke akar lenni, és úgy akarja megmutatni a háláját Isten jó cselekedetével szemben. A harmadik gondolatkör, amit kiemelek ebből a történetből, az, ami olyan különös módon itt hangsúlyt kap, hogy Jézus miután rátekintett, megkedvelte, így mondja a magyar szöveg. A görög szövegben az a legszentebb szó van, amit majd mindenki ismer, agapé. Szoktunk ilyen görög nyelvészkedést csinálni, hogy a filia, fileo, az olyan emberi szeretet, az agapé, az az isteni szeretet. Hát itt ez van, agapé. Tehát jött ez a fiatal ember, és érdekes, hogy már itt, ebben az egy esetben, sehol máshogy ilyet nem mond, hogy Jézusnak milyen volt az érzelmi hozzáállása a dologhoz. Itt külön megemlíti ezt, hogy megkedvelte, megszerette, isteni szeretettel vette ennek a fiatal embernek a közeledését. Megszerette. És itt az a téma ebben a dologban, hogy megszerette, és hiába szerette, nem lett semmi a szeretetéből. A szeretet csődje. Ilyen nagy okos dogmatikában megtanultuk azt, hogy van a törvény és van az evangélium, a parancsolat és a szeretet. És hát a törvény az, amit nem tudunk cselekedni, de hát a szeretet az, ami bevisz minket az Isten országába. Ez leegyszerűsítve a protestáns bibliai gondolkodás, dogmatikai gondolkodás. A törvény megcselekvésére képtelenek vagyunk. Az Isten szeretete kiold minket a bilincseinkből, és az Isten szeretete által üdvözülünk. És itt van egy példa, az Isten szeretete Jézus Krisztusban, a Jézus Krisztus szeretete csődöt mondott. Szerette, megszerette, kedves volt hozzá, és mégis megszomorodva elment. Pénzszerelme többet jelentett neki, mint az Isten szeretete, amit Jézusban kapott. Hát ezen el kell gondolkozni, tesek, mi van akkor tehát? Nem csak a törvény erőtelen arra, hogy üdvözlünk, a szeretet is, mert komoly probléma. Isten szeretete is kevés ahhoz, hogy üdvözlünk. Lehetetlen. Végén hallottuk. Tehát egy kicsit gondolkozzunk el ezen, hogy föl kell oldani ezt a naív koncepciót, hogy a törvény az megkeserít, a törvény az elvezet minket a bűneink ismeretére, megaláz a törvény, aztán jön a szeretet, az felold, szeretet üdvösségre vezet. Kérlek, hogy nem. A törvény megaláz, önismeretre vezethet, bűn fölismerésére segít, jön a szeretet, és az is hiába való, az se vezet eredményre. Itt van a döbbenetes rész ebben a történetben. Mondom, ha nem lenne benne ez, hogy megkedvelte, vagyis különös szeretet ébredt Jézusban az ifjú iránt, ha ez nem volna, akkor probléma se volna, legalábbis olyan csöndes, látens dolog lenne, de itt ki van élezve, megkedvelte, és semmi eredmény, csődöt mondott. Hát persze aztán, ha gondosabban belemélyedünk a részletekbe, akkor meg lehet vizsgálni, hogy tényleg a szeretet mondott csődöt, vagy pedig a fiatalember ez mondott csődöt. Rá áradt a szeretet, és azt mondta, hogy köszönöm, ha ez az ára a dolgoknak, akkor én ebből nem kérek. Persze ez egy kicsit olcsó elintézése a problémának, hogy nem a szeretet mondott csődöt, hanem ez a fiatalember. De hát az mégiscsak valahogy így volt. Csak hát tényleg a szeretet címszónál kell tovább gondolkozni, hogy a szeretet mondott csődöt. Hát erre én azt válaszolom, testvérem, hogyha haragjában Jézus, hogy elment, azt mondta, na jó, ezt most már elintéztük, ezzel többé nem törődöm. Ha Jézus befejezte volna a szeretetet, akkor mondott volna a szeretet csődöt. De erről sehol nincs szó. Hanem arról van szó, hogy olyan szeretet volt Jézusban, amelyik elengedte ezt a fiatalembert. Ilyen az isteni szeretet. A tékozló fiú történetére gondoljunk. Csődöt mondott az apa szeretete, amikor kiadta az örökséget és elengedte a fiút. Vagy itt csődöt mondott Jézus szeretete, amikor elengedte. Szomorúan biztos, ő is szomorú volt, a másik is. Mind a ketten szomorúak voltak, de hát engedte. Tehát tisztázzuk azt, hogy a szeretet csődje csak az, amikor megszűnik. Az, hogy a szeretet eredménytelen, az még nem a szeretet csődjét jelenti. És főként az Istennél. És hogyha igazán belemélyedünk a szeretet törvényeibe, akkor az egyik fontos törvény a szeretetnek, hogy a szeretet időigényes ügy. Ahol igazán szeretet van, ott az idő nem számít. Ott az idő nem fejezi be a dolgokat valamikor. Hosszú tűrő az Isten. Örökké való szeretettel szeret. Visszafele is, örökké valóságban, és hát előre is. Én idétlenkedhetek, visszautasítom, okoskodom, ellenállok, és örök szeretettel szeret. Tehát ezt tisztázok, hogy igen, itt beszélhetünk a szeretet csődjéről, hát úgy, hogy a szeretet nem ért el első nekifutásra a szeretet nem győzött, tehát nincs megírva ennek a fiatalembernek a további története. Aztán olvassuk a Cselekedetek könyvében, hogy összejött az első gyülekezet, vagyonukat szétosztották és összezárkóztak, ki tudja. Hát ha akkorára beérett nála ez, ami most még teljesen meglepetéssel érte és ellenállást váltott ki. Tehát itt van ez a gondolat, testvéreim, hogy a szeretet időigényes, és nem csőd az, az én szeretetemnek most még nincsen semmiféle gyümölcse. Ha igazi szeretet az, akkor tudomás lesz, hogy első nekifutásban nem ment, első 10 évben nem ment, a második 10 évben talán megy, vagy a harmadikba. De az örökké valóságban biztosan. Tehát ez a harmadik gondolat, és még a negyediket is röviden megemlítem, ez pedig itt a végén, ez a megdöbbenés, ez a megrőkönyödés, hogy hát akkor ki üdvözülhet, ha így áll a dolog. Ha valaki valahol mégiscsak oda van kötve valamihez, a pénzéhez, az eszéhez, a családjához, a karrierjéhez, ha valaki minden áron, minden módon oda van kötve valahova, és aztán menne, de nem tud menni, hát akkor ki üdvözülhet? És hát erre az a válasz, hogy senki. Senki. Embereknél ez lehetetlen. Annyira meg vagyunk kötve, annyiféle bilincs szorítja az életünket, hogy innen kiszabadulni és szellemi életet élni. Most nem arra veszik szárnyalni, ami extatikus vagy misztikus magasságban, hanem igazán egyszerű, békességes, derűs emberi életet élni. Győzni mindazok felett, amik ostromulnak, amik megkötöznek, lehetetlen. Embereknek ez lehetetlen. De itt van az evangéliumok evangéliuma, de Istennek nem. Istennél nem. Istennek minden lehetséges. Végső soron nekünk lehetetlen az üdvösség, Istennek pedig nem lehetetlen. Na most hát én ilyen, majdnem azt mondta, hogy furmányos ember vagyok, én sokat töprengek. És itt is, amikor ez volt, hogy lehetetlen, meg Istennek lehetséges, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy nem úgy van-e, hogy a lehetetlennek azért van egy kis kapuja, hogy hát, ha valami mégis lehetséges. És az Istennek a lehetősége, hát, ha az se egészen minden lehetséges. Itt azt mondja, hogy nekem minden lehetetlen, és azt mondja, na, hát, ha valami lehetséges. Az Istennek minden lehetséges, hát ha van valami, neki se lehet. Mondja, egy gonosz, talán gonosz gondolkodás, de hát a gondolkodás, ha engedjük, akkor ilyesmire is vetemedik, hogy ilyen kérdéseket vet föl, hogy tehát mi az, ami mégis lehetetlen a Istennek, és mi az, ami mégis lehetséges az embernek. Na hát kezdjük az embernél, egyszerű a dolog szerintem. Az embernek tényleg az, hogy üdvösséget verekedjen ki magának, imádkozzék meg, böjtöljön ki meg, cselekedjen jó üdvösséget, ez, hogy ő maga üdvözítse magát, ez nem lehet. De azért ebben a nem lehetben van egy pici-pici dolog, egy kis kapu, ami azt jelenti, hogy lehet betájolni az üdvösségre. Betájolni az üdvösségre. Értem, hogy betájolni, úgyhogy ha az Isten lép egyet, akkor én ott legyek, ahol lép az Isten éppen. Most úgy hirtelen jut eszembe az a régi kép, hogy az Isten igéje hogyan jön. Még a Barth Károlyék mondták annak idején ifjúkorúban, hogy hát ez úgy van, mint van valaki egy ilyen szobába, helyiségbe, és kint besötétedik, vihar kezdődik, és villámok csapkodnak. Ha érdekel a villám, én nem tudok villámot csinálni abba a szobába, de azt lehet, hogy én háttal vagyok a villámnak, és bibelődöm a magam dolgaival. Most azt mondom, engem nagyon érdekel ez a villám dolog, oda megyek az ablakhoz, és nézem. Aztán vagy villámlik, vagy nem, de a betájolás azt jelenti, hogy oda megyek az ablakhoz. Hát lehetetlen az, hogy én üdvözítsem magamat, de ez lehet, ez mindenkinek lehet, hogy betájolni, kinyitni a Bibliát például, egy kis csöndet teremteni magamnak ebben a őrült világban. Nem könnyű ez se. Ez a kiskapu, ez se olyan könnyű. De azért ezt valljuk meg őszintén, ennyit azért lehetne betájolni az üdvösségre, hogy érdekeljen az, hogy mi van az életen túl, az élet fölött, vagy az élet legmélyén. Ez a betájolás, ez lehetséges. Tehát embereknek lehetetlen magukat üdvözíteni, de mondom, betájolni lehet az üdvösségre. És hát az Istennek valóban minden lehetséges. Hát elvileg minden lehetséges, de van egy pont, ahol ő is tehetetlen. Ez pedig az, hogy senkire nem erőszakolja rá szeretetét. Az lehetetlen, hogy a szerető Isten agresszív legyen veled, velem, akárkivel. Itt tehetetlen az Isten. És itt isteni képességünk van. Képesek vagyunk az Istennek ellenállni. Hát ez nagy méltóság és nagy nyomorúság, amivel bőven élünk. De hát itt, itt van ez a pont, ahol megáll az Isten minden tudása, minden hatósága, minden ereje. Ha te, drága testvérem, nem tájolsz be, ha nem érdekel, ha hátat fordítasz az Istennek, akkor tehetetlen az Isten. Persze nem kell félteni az Istent, mert megvannak neki a különböző kerülő útjai, azért, mert te nem tájolsz be feléje, azért ő nem tájol el te tőled, hanem Istennek is vannak okos, ügyes kerülő útjai, amikkel végül is azért beköröz, befog téged. De hát ez a további dolog, csak az biztos, hogy az Isten nem képes erőszakoskodásra. Ez biztos. A szeretetének különféle cseles útjait választhatja, hogy meggyőzön. Ez kitelik az Istentől, hogy különféle utakat választ, de az, hogy direktbe erőszakoskodjék, legalábbis Jézus Istene, hogy ezt nem cselekszi. Tehát én így értem, mondani egy kicsit kiszélesített, embereknél lehetetlen, tényleg lehetetlen, de betájolni lehet. Istennek minden lehet, csak az, hogy erőszakkal kényszerítsen téged térdre, azt nem lehet. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozni. Édesatyánk, köszönjük néked ezt a régi történetet. Köszönjük azt a sok üzenetet, ami benne rejtőzik ebben a történetben. Köszönjük azt a keveset valamit, amit most megértettünk belőle. Édesatyánk, a szívünk igent mond rá, hogy te jó vagy. Sokszor érthetetlen módon gyakorlod a te jóságodat, és nekünk is sokszor hosszú éveken át kell tanulni, amíg végül szívünk szerint igazán kimondjuk, hogy te jó vagy. Köszönjük Istenünk, hogy te irgalmas Isten vagy, hosszú tűrő Isten vagy, örökké való szeretet vagy. Köszönjük, édesatyánk, hogy olyan egyszerűvé tetted számunkra az üdvösség útját. Áld meg minket, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusban ismerjük fel az üdvösség útját. Urunk Jézus, te méltán mondottad, hogy én vagyok az út. Te vagy az út, az igazság, az örök élet. Urunk, áld meg minket, hogy szeressünk téged, jobban szeressünk, hűségesebben kövessünk. Urunk Jézus, legyen a te példád, a te életed fény sugár, ragyogó fény az életünkben, és add nékünk a te lelkedet, hogy hűségesebben kövessünk téged. Köszönjük, édesatyánk, hogy ami lehetetlen állapotunkban mégiscsak van valami lehetséges, ami bénaságunkból is kitelik valami mozdulat, ami vakságunkban is valami fényszerű föltűnik a mi belső világunkban, hogy mi az igazság. Köszönjük, Urunk, hogy magadat is korlátoztad, és nem erőszakoskodol, hanem hívogatsz, édesgetsz. Urunk, legyen áldott a te gondolatod, a te cselekedeted. Ezen a napon emlékezünk a halottainkra, akiket gyászolunk, akikre most különösebben is emlékezünk. Édesatyánk, segíts minket, hogy ki tudjuk mondani szívünk szerint azt, hogy jó az Isten. Jó voltál, amikor elszólítottad őket. A szívünk lázad, hiszen még ma is élhetnének, velünk lehetnének. Áldj meg minket, hogy a szívünk lázadásával szembefordulva ki tudjuk mondani azt, hogy jó az Isten, jó cselekedett. Ehhez kell a te szent lelked segítsége, atyánk, mert a szívünknek a mélyén és a még nagyobb mélyén még mindig megbúvik lázadás. Csöndesítsd el, és adj békességet, és adj dicsőítést, hogy jó Isten vagy, csodálatos Isten vagy. Könyörgünk a mi népünkért is, könyörgünk a te egyházadért, reformációért, új reformációért, Urunk Jézus, a te teljesebb ismeretedért, a te evangéliumodnak a boldog hirdetésért, így kérünk a mi mostani estéinkért, könyörülj rajtunk és áld meg minket, hogy gazdagok legyenek ezek az esték. Add a te lelkedet annak, aki szól, annak, aki hallgat. Fogadd el, Urunk, ezt a mi oda ajánlásunkat a te szeretetedbe, áld meg minket. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, Atyánk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.